Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről. A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád-ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarságkutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
Mikor jelent meg ez a könyv?
2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarságkutató Intézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád-házhoz vagy az Anjou-házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypótló, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarságkutató Intézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciában már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnök, akik szerepelnek a kötetben.
Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is. Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya Árpád-házi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá Árpád-házi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, Árpád-házi Jolánta királynéről, Árpád-házi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen Árpád-házi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
Hogyan járultak hozzá a magyar királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogy a Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak, Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg? Ez a fő kérdés szerintem. Vagy mit gondol erről?
Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. Ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István államalapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt, az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogajla nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mind tevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben, tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
Pedig nem is az ő döntésük volt.
Így van.
És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki sokan a fiatalok közül.
Hát,
pedig az a saját döntésük.
Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából, persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épületegyüttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
Abban a korban egyedülálló volt.
Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
Tehát nem itthonról kapta a példát?
Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, II. András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és amikor feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról,
Skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója Turgotus írt Skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével, de vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban.
És mit jelent ez, hogy királytükör?
Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
Igen, igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
Ez vagy egy hát tanulmány legalább, akkor.
Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy békekötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
tud ilyet említeni?
Ő, igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szenté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarság Kutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók. Az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi, ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.